Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 186. dicséretet énekeljük, e húsvét ünnepében dicsérjük Istent szívvel. Foglaljuk el helyünket. A gyászoló családokkal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten temettük Nagy László tanár testvérünket, aki 60 éves korában hunyt el, valamint Szabó Lajosné Tabajdi Piroska testvérünket, aki életének 84. évében adta vissza lelkét teremtőjének. Isten szent lelke áldja és vigasztalja a családokat. Gyülekezeti kirándulásaink lesznek. A budai hegyekbe hívunk mindenkit szeretettel, kicsinyeket és nagyokat, fiatalokat és időseket egyaránt. A keddi napon, tehát holnap után, mennénk, az indulás 9 órakor lesz a Kis János utcai bejáratnától. Tehát szeretettel várunk mindenkit. Tervezünk egy különjáratú autóbuszos kirándulást is. Ezt szervezzük május 9-ére, Hollókőre. Jelentkezni lehet a buszköltség befizetésével a lelkészi hivatalban. A további részletek a gyülekezeti újságunkban olvashatók, amit szeretettel ajánlok mindenkinek a figyelmébe. A húsvéti szám elvihető. Vigyük el, és vigyük másoknak is, akik nem tudnak itt lenni ma velünk. Ifjúsági csendes napot tartunk, április 18-án, szombaton. A nap igéje: azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben éljenek, mondja Jézus Krisztus. Erre szeretettel várjuk a gyülekezet fiataljait, tehát tegnaphoz két hétre, április 18-án, szombaton lesz az ifjúsági csendes napunk. Szeretettel köszöntjük körünkben a Varga Sándor testvérünket, aki az ünnepeinkre szokott rajzaival, festményeivel szolgálni, illetve örülünk neki, hogy a kórházból kijöhetett, és ismét köztünk lehet, bár tudjuk, hogy nehezen tud ülni, ezért nem tud itt maradni végig velünk az Isten tisztelten. Most folytassuk az Isten tiszteltünket, énekeljük a 356. dicséretünket, a 356. dicséret, felvirrat áldott szép napunk, mind az 5 versét énekeljük el. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Hallgassuk meg húsvét történetét a János evangéliuma 20. fejezetéből. Jézus feltámadása és feltámadása utáni megjelenése. A hétnek első napján pedig jó reggel, amikor még sötétes volt, oda ment Mária Magdaléna a sírhoz, és látta, hogy elvétetett a kő a sírról. Futott azért, és ment Simon Péterhez, és ama másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és ezt mondta nekik, elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették őt. Kiment azért Péter és a másik tanítvány, és mentek a sírhoz. Együtt futottak mindketten. De a másik tanítvány hamar megelőzte Pétert, és előbb jutott a sírhoz, és lehajolván látta, hogy ott vannak a lepedők. Mégse ment be. Megjött aztán Simon Péter is nyomban utána, és bement a sírba, és látta, hogy a lepedők ott vannak. És a keszkenő, amely az ő fején volt, nem együtt van a lepedőkkel, hanem külön összegöngyölítve egy helyen. Akkor aztán bement a másik tanítvány is, aki először jutott a sírhoz, és látott, és hitt. Mert nem tudták még az írást, hogy fel kell támadnia a halálból. Visszamentek azért a tanítványok az övéikhez. Mária pedig künt állt a sírnál, sírva. Amíg azonban siránkozott, behajolt a sírba, és látott két angyalt fehér ruhában ülni, egyiket fejtől, másikat lábtól, ahol a Jézus teste feküdt annak idején. És ezt mondták neki, asszony, mit sírsz? Így válaszolt, mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hova tették őt. És amikor ezeket mondta, hátrafordult, és látta Jézust ott állni, de nem tudta, hogy Jézus az. Ekkor ezt mondta neki Jézus, asszony, mit sírsz, kit keresel? Az pedig azt gondolván, hogy a kertész az, ezt mondta neki, uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hova tetted őt, és én elviszem őt. Jézus így válaszolt, Mária. Az megfordulván ezt mondta neki, rabbóni, ami annyit tesz, mester. Jézus ezt mondta neki, ne illess engem, mert nem mentem még fel az én atyámhoz, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik, felmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti istenetekhez. Elment Mária Magdaléna, hirdetve a talítványoknak, hogy látta az Urat, és hogy ezeket mondta neki. A kegyelem Istene áldja meg igéjét ma is szívünkbe, hogy ne csak a fülünkkel halljuk, hanem megértsük, gondolkozzunk rajta, és aztán a szívünkbe gyökeret verve gyümölcsöt teremhessen az életünkbe. Éppen ezért most fennállva imádkozzunk. Urunk Istenünk, valóban olyan szürke és gyászos ez az élet a húsvéti örömhír nélkül. Mi is úgy jöttünk ide, ahogy a tanítványok talán húsvét hajnalán együtt voltak, sok mindenen búsulva, szomorkodva, sok minden gonddal megterhelve, kétségek és félelmek között. És ahogy nekik hihetetlen volt szembesülni azzal a ténnyel, hogy te élsz, hogy az Isten országa itt van, hogy van feltámadás, hogy nekünk is ilyen hihetetlen mindez. Köszönjük, hogyha a mi szívünket is megnyithattad már. Hogyha mi is hihetünk benned a feltámadottban. Köszönjük, hogyha már hozzátartozhatunk, veled járhatunk, ha már tudhatjuk, hogy az élet nem csak ennyi, amit látunk. Ha tudhatjuk, hogy van folytatás, örök élet, és hogy te ezt elhoztad nekünk, megváltó kereszthalálod által. Kérünk téged, munkálkodj ma is az istentiszteleten a mi szívünkbe, használd fel az éneket, az imádságot, az igét, az igehirdetést, az úrvacsora vételt. Segíts, hogy számunkra is kézzelfogható valóság legyen a te jelenléted, hogy a hétköznapokban ennek megfelelően tudjunk élni. Jézus Krisztusért kérünk, szent lelked által munkáld ezt bennünk. Amen. A 185. dicséretet énekeljük, az igehirdetés hallgatására készülve, Krisztus feltámadott, kit halál elragadott.
Krisztus feltámadott, kit halál elragadott. Örvendezzünk, vigadjunk, Krisztus lett a vigaszunk. Zengjük ő dicséretét, halleluja, 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 halleluja. Krisztus lett a vigaszunk. Halleluja!
Az igehirdetés alapigéjeként felolvasom a már felolvasott történet mellé Pál apostolnak a Rómabeliekhez írt levele 10. fejezetéből a 9. verset. Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, a húsvét egy olyan csodálatos nagy ünnep a keresztények számára, amelyik a hitüknek az alapját képezi. A Biblia többek között itt, amit felolvastam, világosan mondja, hogy csak a húsvéti hitű keresztény ember nevezhető igazán keresztyénnek. Csak az, aki így olvastuk, hogy szívében hiszi, hogy Jézus Krisztust az Isten feltámasztotta a halálból, az tartatik meg. Az üdvözül, az lesz az Isten országának a tagja már itt a földön, és az lesz az Isten országának a tagja az örök életben is. Más helyen Pál apostol azt mondja, hogy ha Krisztus nem támad föl a halálból, akkor hiába való dolog, tehát teljesen fölösleges dolog hirdetni az igét. Tehát teljesen fölösleges dolog lenne itt állnom, hogyha Krisztus nem támad volna föl a halálból, és azt is mondja, hogy teljesen fölösleges, hiába való dolog hallgatni nektek ezt, és hinni. Na ti hitetek is hiába való dolog, ha Krisztus nem támad föl a halálból. Miért ilyen fontos dolog ez? Miért egyedülálló dolog ez? Erről szól ez az ige, és erről szeretnék ma röviden beszélni nektek. Az egésznek a titka tulajdonképpen az, hogy azt a bizonyos történetet, amit az elején fölolvastam, azt minek fogjuk föl? Milyen műfajnak? A Biblia, ha olvassuk, akkor teljesen egyértelmű, hogy beszámolónak fogja föl ezt a történetet. Hogy az asszonyok kimentek a sírhoz, azt üresen találták, aztán a tanítványokhoz elvitték a hírt, a tanítványok is kifutottak, üresen találták a sírt, de furcsa állapotban találták a lepedőket, nem úgy, mintha sírrablás történt volna, hanem mintha egészen más dolog történt volna. És aztán egyszer csak az asszonyok is, meg a tanítványok is találkoztak Jézus Krisztussal újra. Ez egy beszámoló húsvétról, a feltámadásról, de sokan nem beszámolónak veszik. Sokan azok közül is, akik talán keresztyénnek gondolják magukat, nem beszámolónak fogják fel ezt a történetet. Más műfajt adnak neki talán, azt mondják, hogy mindez egy legenda. A legendának az a szerepe, hogy valakinek olyan történeteket kerítsen, amelyik emeli az ő nagyságát, szentségét. A feltámadás történet nem legenda. Nem kitalálták Jézusról, hanem leírták, beszámoltak róla. Vagy sokan mitosznak gondolják ezt a történetet, úgy gondolják, hogy ez a történet nem konkrétan azt mondja, amit mond, hanem tanít azon keresztül valamire. Tehát ilyen áttételeken keresztül értik ezt a történetet, hogy az Isten így tanít minket arra, hogy nincs vége a halállal mindennek, hogy van örök élet, meg hogy higgyünk Jézus Krisztusban. De a Biblia beszámolója egyértelmű. Jézus Krisztus feltámadta halálból, ez tudósítás, beszámoló. Három dolgot hadd mondjak, ami ezt megerősíti bennünk. Először is, hogy több személyes tudósítás van a Jézus Krisztussal való találkozásról a Bibliában, különböző evangéliumokban. És ezek mind nagyon egyszerűen és erőteljesen vannak leírva, úgy, mint a szemtanúknak az élményei. Ezek mind-mind egyediek. Olyan különös dolgok vannak leírva benne, sokszor, amik így szoktak történni a hétköznapokban is, hogy látszólag semmi értelme az egésznek, látjuk, hogy kifut a sírhoz Mária, aztán azt látja, hogy üres a sír, valahol eltűnt Jézus Krisztus, és egyáltalán eszébe se jut az, hogy itt valami történt. Egy teljesen normális emberi történet és beszámoló. És aztán, amikor megveszi ezt a hírt a tanítványoknak, akkor két tanítvány még hajnalban útra kerekedik, kifut a sírhoz, és ugyanúgy találják azt, és visszafutnak. Mi értelme ennek? Hogy futkosnak az emberek. Ez nagyon emberi, ahogyan a feltámadás történet kezdődik, és egyik szereplőnek se jut eszébe az, hogy itt valami nagyobb dolog történt. Ettől olyan hiteles, amit leír a Biblia. Sőt, még hitelesebb az, hogy azt mondja, hogy nem ismertek Jézusra, amikor találkoztak vele. Miért mondom, hogy még hitelesebb ettől? Mert ha kitalál valaki egy feltámadás történetet, ezt biztos, hogy nem teszi bele, mert ez teljesen furcsa. És ezzel szinte a hitelét veszti sokak előtt. Mi az, hogy nem ismertek rá? De ugyanakkor ez teljesen hihető, hogyha valaki elgyászol valakit, mert tudja, hogy meghalt, és Jézus Krisztus siratásában ott volt ez a gyász folyamata az eltelt napon, teljesen úgy siratták el és élték át újra meg újra a dolgokat, hogy véglegesedett bennük a tudat, hogy Jézus Krisztus meghalt. Ővele többet nem találkozunk. És ezért nem ismertek rá, amikor találkoztak. Mint ahogy mi sem ismernénk rá egy emberre se, ha elsirattuk, meggyászoltuk, tudjuk, hogy vége az életének itt a földön. Hiába találkoznánk vele, nem ismernénk fel. Talán elbeszélgetnénk vele, mint egy idegennel. Lehet, hogy közben ott motoszkálna bennünk, hogy ennyire hasonlít valakire, de nem ismernénk rá. Teljesen hiteles ez a történet. Másrészt azért is teljesen hiteles, mert olyan, mint amikor a bíróságon keresik a tényállást. És akkor meghallgatnak sokféle tanút. És ezek a történetek, amik az evangéliumokban szerepelnek, pontosan olyanok, mint a tanúvallomások, részletekben sokszor ellentmondani látszanak egymásnak, és ugyanakkor kiegészítik egymást, és ugyanakkor belőlük valamit össze lehet állítani abból, hogy mi is történt tulajdonképpen. Ráadásul rengeteg tanú van, Pál apostol a korintusi levélben összeszedi, és azt mondja, hogy több száz embernek jelent meg, akik látták, és a korintusi levelet mint egy 20-20-valahány évvel a történtek után veti papírra Pál apostol, és azt mondja, hogy ezek közül, a tanúk közül még nagyon sokan élnek, bár vannak, akik már meghaltak. Ezeket meg lehet kérdezni, mindarról, amit tapasztaltak, egymástól függetlenül, különböző történetekben. És van még egy dolog, ami hitelesíti a feltámadás történetét, amit itt is olvastunk egy mondatban. János apostol ezt mondja, ő jóval később tekint vissza mindenre, már idős korában valószínű, és azt mondja, mert még nem tudták az írást, hogy fel kell támadnia a halálból. Tehát, hogy ez az egész előre tulajdonképpen be volt jelentve, erről az egész dologról szól az Ószövetség. Ez persze nem olyan egyszerű. Jézus Krisztus világosan megmondta a tanítványainak, hogy erről van szó. Az emberfia szenvedni fog, elítélik, kivégzik, de a harmadik napon föltámad. Jézus Krisztusnak olyan lelkülete volt, hogy ezt megértette az Ószövetségből. De azért az Ószövetségből ezt nem olyan könnyű meglátni és megérteni. Nem is értették meg a tanítványok. Egyáltalán a korabeli emberek egyszerűen nem vették észre az Ószövetségben azt a sok-sok helyet, ami arról beszél, hogy az Isten, amikor közel jön hozzánk a Messiásban, akkor szenvedni fog és meghalni az emberek bűneiért. Ez így van benne az Ószövetségben, de a korabeli vallásos emberek és a vallás tanítói ezt nem vették észre, és nem így hirdették, és nem beszéltek erről. Beszéltek egy diadalmas messiásról, aki talán kiűzi a rómaiakat, és megalapítja az Isten országát, de hogy szenvedni és meghalni fog, erről hallgattak. Ezt egyszerűen nem látták az egészben. De nem látták a tanítványok sem. És ha már talán kezdték megérteni, hogy igen, hát ez tényleg meghalt, és ez talán mondta előre is, de miért, és ez micsoda, még akkor sem értették a végét, hogy de a harmadik napon feltámad. Mert ez az Ószövetségben aztán végképpen nincs kimondva. Csak úgy benne van rejtetten, de világosan, ez a feltámadás. Azokban a részekben, az Ézsaiás könyve 53. fejezetében, vagy a Zsoltárok könyve 22. fejezetében, amelyek szólnak a Messiás szenvedéséről, mindegyikben a végén van egy érthetetlen váltás, egy örömújongás, egy diadal ének. És azt mondja, hogy igaz szolgám, sokakat megigazít, és látni fog, és életét meghosszabbítja. Vagy a 22. Zsoltárban, hogy az igazak újjongnak, és az egész dolognak híre megy a föld végső határáig. Minek? Hogy szenved és meghal a Messiás? Nem. Valami egész másnak, valami sokkal többnek. De ez ott nincs kimondva. És csak akkor lehet megérteni, ha tudjuk, hogy mi történt. És a tanítványok nem tudták, hogy mi történt, tehát nem értették, hogy erről beszél az Ószövetség. De az Ószövetség világosan erről beszél mégis. Beszámolóról van szó. Miért volt ezt olyan nehéz elhinni a tanítványoknak? Hiszen ők rengeteg csodát láttak Jézustól. átéltek. Meg kell mondjam, hogy a többi csoda nem volt ehhez fogható. Van egy határvonal a Jézus által tett csodák és a Jézus Krisztus feltámadása között. Mert az összes többi csodát valahol meg lehet magyarázni, hogy igen, ez és ez történt, talán ilyen és ilyen módon, ez valahol nem feszíti szét a megismerésünknek a kereteit, ez a világ, ez magában hordozza ezt a lehetőséget is, nagyon érdekes dolgok történtek, de hát Jézus Krisztus nagyon nagy ember volt, közvetlenül Istentől jött, tehát tett meglepő dolgokat. Hatalma volt meggyógyítani embereket, hatalma volt feltámasztani embereket, de azok is csak ismét erre az életre támadtak fel, és majd később meghaltak. De ami itt történt, az egészen más volt. Az egy bizonyíték volt arra nézve, hogy az Isten országa az nem valami távoli dolog. Bizonyíték volt arra nézve, hogy a feltámadás sem valami olyan dolog, amit elhelyezhetünk valamikor a távoli jövőbe és egy ismeretlen világba. Egyszerűen betört ide, a feltámadással letagadhatatlanul betört ide közénk az Isten országa, az Isten jelenléte. Az, hogy ez az egész élet az ő adománya. Az, hogy a testünk csak eszköz, hogy az őtőle kapott lélek kifejezze magát, és hogy ez a néhány évtized, ez egy bevezető, egy iskola, egy tanulás, hogy formálódjon bennünk egy olyan személyiség, egy olyan lelki világ, amelyik majd alkalmas lesz az Istennel való közösségre, az ő országának csodálatos valóságára, amely betört a Jézus feltámadásakor ebbe a világba. És megmutatta, hogy kézzel fogható, hogy valóság. Hogy nem valami testetlen lebegést kell elképzelnünk, nem valami szellem dolgot, árnyékvilágot, hanem sokkal csodálatosabb és valóságosabb életet, mint a mostani. Jézus Krisztus ezt mondta magáról, én vagyok a feltámadás és az élet. Azt mondta magáról, hogy térjetek meg, mert egészen közel jött az Isten országa. És amikor feltámadt, akkor eljött közénk. És amikor feltámadt, akkor Jézus Krisztus bebizonyította, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Hogy az élet nem a halál előtt van, hanem a halál után van. Mert ebben a sorrendben mondta, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Hogy az, amit most élünk, csak szürke, vázlat, tanulási idő, valami ígéret, valami magvetés, amiből majd kisarjad egy csodálatos növény, az örök élet. Ezért a választóvonal nem a csoda hit, hanem a feltámadás hit. A tanítványok rengeteg csodát láttak, volt csoda hitük, mégse volt feltámadás hitük. Pál apostol nem látott egy csodát sem, de találkozott Jézus Krisztussal, és ugyanaz a feltámadás hite lett. Júdás látta mindazt a csodát, amit a többi tanítvány, de nem találkozott a feltámadottal, és nem lett feltámadás hite. És ezt célozza mindez a beszámoló. Azért van leírva, hogy mi is higgyünk. Ez nagyon érdekes, hogy nem akárki jutott hitre. Nem akárkinek szóltak ezek a megjelenések. Csak akik kapcsolatban voltak azelőtt is Jézus Krisztussal. Csak akik szerették őt. Nem mind hittek benne, hiszen a testvéreinek is megjelent, akik nem hittek benne. De ők is kapcsolatban álltak Jézussal, és szerették őt. Valahol azoknak mond bármit is az, hogy Jézus Krisztus feltámadt. Nem a kíváncsiaknak. És ma is így van ez, hogyha csak kíváncsi vagyok, hogy mit is ünnepelnek a keresztjének húsvétkor, nem mond nekem semmit a feltámadás. De ha szeretem Jézus Krisztust, ha valami megfogott az ő lényében, ha értem már, hogy milyen csodálatos dolgokat tanított ő az Istenről, ha csodálom, hogy bocsátott meg a bűnös nőnek, és azt mondta, hogy eredj el, és többé ne vétkezz. Én dobhatnám rád a követ, de nem dobom. Ha ezek a dolgok megfogtak, akkor mond nekem valamit. Az, hogy Jézus Krisztus feltámadt és él. Akkor annak ellenére, hogy ez hihetetlen, és az én fejemben sem fordult meg, mégis ezt a hírt úgy fogadom, hogy nem utasítom el azonnal. És ez elkezd dolgozni bennem, és az Isten meggyőzhet a szent lelkével, hogy igen, Jézus Krisztus feltámadt és él, az Isten országa valóság, ez a 70-80 év csak felkészülés oda, és mi az Isten szeretetében élhetünk, és csodáit tapasztalhatjuk, hogyha hiszünk. Ez át fogja formálni az életünket. Ez rá fog világítani a szívünk minden rejtett zugára és az ott meglapuló önzésekre, hitetlenségekre, reménytelenségekre. Ez nem olyan egyszerű. De át fogja járni az életünket ez az örömhír, hogy Jézus Krisztus feltámadott és él. Ez a jelentősége húsvétnak. Bárcsak mindannyian megérthetnénk a Szentlélek által, és növekednénk ebben a hitben, hogy Jézus Krisztusban az Isten megváltott minket, él, gyermekei vagyunk. Örüljünk ennek, és találkozzunk vele az úrvacsora közösségében is. Amen. Most a 436. dicséret első három versét énekeljük, készüljünk az úrvacsora vételre. Örülj szívem, vigadj lelkem, ékességed lett a hit. Hallgassuk meg, hogyan rendelte el az úrvacsorát, hogyan adta nekünk a tanítványokon keresztül Jézus Krisztus. Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levele 11. fejezetéből olvasom. Ezt mondja az apostol, mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsoráltak, ezt mondván, e pohár, am az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek valamennyiszer isszátok, az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Mivel intést is fűz mindehhez az apostol, hogy nehogy méltatlanul vegyük ezeket a jegyeket magunkhoz, ezért gondoljuk végig, hogy mit jelent számunkra Jézus Krisztus kereszthalála áldozata. Köszönjük meg a benne kapott bűnbocsánatot, az örök élet ígéretét, és kérjük az Isten jelenlétét, hogy szorosabbra fűzhessük vele a kapcsolatunkat. Csendes imádságban tegyük ezt, majd a végén együtt is imádkozzunk hangosan az 51. Zsoltár szavaival, ahogy szoktunk. Készüljünk együtt is az úrvacsora vendégségére, alázatosan folyamodván a mi Istenünkhöz. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Most tegyünk vallást hitünkről is fennállva, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen. Még felteszem a kérdéseket egyházunk rendje szerint, melyekre hallható szóval válaszoljatok meggyőződésetek szerint. Azt kérdezem először, hiszitek-e, hogyha Isten meg nem könyörült volna rajtunk, bűneinkben vesztünk volna el? Én ezt hiszem és vallom. Azt kérdezem másodszor, hiszitek-e, valljátok-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Én ezt hiszem és vallom. Végül azt kérdezem, ezért a kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelve, már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek-e, ígéritek-e, fogadjátok-e? Ígérem és fogadom. Mindezeket veletek együtt én is hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott és hivatalos szolgája, hirdetem nektek a ti bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megad nekünk az Atya, ingyen való kegyelméből, az ő fiának, Jézus Krisztusnak kereszthaláláért. Amen. Most pedig fejezzük ki egymással való kiengesztelt kapcsolatunkat azzal, hogy a körülöttünk levőkkel kezet fogunk. Akik pedig felkészültünk erre, azok most helyünket elfoglalva, úgy is készüljünk, hogy megkeressük az éneket, amit énekelni fogunk. sorban énekeljük húsvéti énekeinket, a 347. dicséretet énekeljük először, Jézus, ki a sírban valál, általad megholt a halál. És a szokott rend szerint járuljunk ide az úrasztalához. Kedves testvéreim, így adta nekünk Jézus Krisztus az úrvacsorát, így éltek vele a tanítványok, hitvalló őseink, és most Isten kegyelméből így élhettünk vele mi is. Mielőtt hazatérnénk, bátorítalak titeket Isten igéjével, hogy éljetek méltón ahhoz a kegyelemhez, amelyet újra megkaptatok. Kérünk továbbá titeket, atyám fiai, intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívűeket, gyámolítsátok az erőtleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt. Vigyázzatok, hogy senki senkinek rosszért rosszal ne fizessen, hanem mindenkor jóra törekedjetek úgy egymás iránt, mint mindenki iránt. Mindenkor örüljetek, szüntelen imádkozzatok, mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok. A lelket meg ne oltsátok, a prófétálást meg ne vessétek, mindent megvizsgáljatok, ami jó, azt megtartsátok, mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek. Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestül, és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi azt. Most imádságban adjunk hálát fennállva az úrvacsora ajándékáért. Köszönjük neked, Jézus Krisztus, hogy feltámadottként most is itt voltál köztünk szent lelked által. Köszönjük, hogy mi mindnyájan veled, a feltámadott és élő Úrral találkozhattunk lélekben, hogyha nyitottak voltunk erre, hogyha a te szent lelked munkájának nem álltunk ellent. Köszönjük ezt a nagyon nagy ajándékot, hogy megbánhatjuk mindazt a rosszat, ami a szívünkben ott van nélküled. Köszönjük, hogy a te jelenlétedben megtisztulhattunk, és a te békességedet, örömödet, szeretetedet öltözhettük föl. Kérünk téged, segíts nekünk, hogy mindez ott lehessen a hétköznapokban, hogy a veled való közösségből fakadjon minden, a szavainkból, tetteinkből. Segíts újra meg újra hozzád visszatalálni, megbánni a rosszat, amit elkövetünk, és segíts, hogy egyre jobban tudjunk rád mutatni a környezetünkben. Vezess, Jézusunk, s véled indulunk. Küzdelemre hív az élet, hadd kövessünk benne téged. Fogjad a kezünk, míg megérkezünk. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most gondoljunk tágabb közösségünkre is imádságos szívvel, énekeljük el első vasárnap lévén szokás szerint a himnuszt és a székely himnuszt. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon békességet neked. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül a 357. dicséretnek az első három és az utolsó versét énekeljük el. Így kezdődik: Jézus én bizodalmam és megváltom életemben.